én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetett. Nagyon régen voltam már itt ilyen alkalmon, de örülök, hogy újra itt lehetek. Már csak azért is, mert valamikor otthonom volt ez a gyülekezet, amikor Budapesten éltem másfél évig a Dankó utcában dolgoztam, akkor ez volt a hely, ahova mindig hazaérkeztünk esténként, és itt laktunk. Majdnem hogy azt mondhatjuk, hogy itt a Sinének voltunk a albérlői, de így aztán haza is érkeztem. A Máté evangéliumából olvasom az igét, az előtt felolvasott részből, csak egy rövid kis gondolatot, a 45. verset, és annak is csak az egyik és az első rövid gondolatát. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai eddig. Ahogy a Miklós említette, hogy ezt a kis három szolgálatból álló alkalomnak a témáit valóban én állítottam össze, és az egyik dolog, ami általában a hála nappal kapcsolatban mindig előttem van, és mindig nagy kérdés számomra, hogy egy hála napon miről is lehetne beszélni. Egyrészt az a gondolat jön elő, hogy hát annyi mindenről. Ha az ember elkezdené számolni azt, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát az életünkben, és mennyi dolog van, amit kaptunk Istentől, hát nehéz lenne összeszámolni. Nehéz lenne elmondani, hogy egy év alatt, mondjuk ha egy hála ünnepet tartunk, és arra emlékszünk vissza, hogy az elmúlt évben milyen áldásai voltak Istennek, akkor nagyon sok dolgot elő lehetne hozni a tárházból is, megmutatni, hogy miért is adhatunk hálát. És valóban lehetne erről beszélni, én mégis úgy gondoltam, hogy nem elsősorban az lehetne a témánk itt a néhány nap alatt, vagy a három alkalom alatt, hogy mennyi mindent kaptunk Istentől, hanem inkább az, hogy mi az, ami a legnagyobb ajándék az ember életében. És ugye ezért választottam azt, hogy hát mi a legnagyobb ajándék az életünknek az, hogy Jézus Krisztus megváltott, a megváltásért. A másik dolog az, hogy Isten fiai lehetünk, és a harmadik dolog pedig egy kicsit távolabb is lát ezektől a mindennapi dolgoktól, hogy miénk lehet az atyai ház. Ez a legnagyobb és talán a legfontosabb része az életünknek, amiért hálát adhatunk mindazon felül, amit a mindennapokban kaptunk. Tehát az egyik gondolat, amiért ezeket a igéket választottam, ez volt. A másik gondolat pedig az, ami mindig kérdésként fogalmazódik meg bennem, ez pedig az, hogy olyan szép az a gondolat, hogy adjunk hálát. Hálaadás ezért, hálaadás azért. És valóban, ahogy itt a Miklós kiválasztott ezt a Søren Kierkegaardnak a gondolatát, valóban nagy kérdés az, hogy de hogyan is adhatunk hálát? Én nagyon sok szép imádságot hallottam már életemben, és emlékszem, amikor először kerültem gyülekezetbe, ugye én nem nőttem fel gyülekezetben, nem hallottam imádságot se otthon, se a környezetemben, és emlékszem arra, hogy amikor megjelentem egy-egy ilyen biblióórán, még katonaként valamikor a 90-es évek elején, 80-as évek végén, akkor úgy elcsodálkoztam, hogy egyes testvérek olyan szépen imádkoznak. Én meg egy-két mondhatjuk normális gondolatot sem tudtam elmondani magamban imádságként, olyan szépen imádkoztak. És valóban nagyon jó, hogyha az ember megtanul imádkozni, és tud miért hálát adni, de mindig az van bennem, hogy hát Isten nem biztos, hogy azt várja tőlünk, hogy mi minél szebben és minél tökéletesebben kimondjuk azt, ami a szívünkben van. Isten azt is látja, amit mi nem tudunk kimondani, azt is ismeri, amit mi nem tudunk elmondani szép szavakban, hogy mit is jelent az, hogy adjunk hálát. És nem tudom igazán, hogy tegnap miről beszélt a Miklós, de hát ugye a témánk az volt, hogy adjunk hálát a megváltásért, a parázna asszonynak a története állt előttünk, és ugye arról olvasunk, hogy hol vannak a te vádlóid, és végül oda jutottunk el, hogy nincsenek itt, én sem vádollak téged. És tulajdonképpen miből is kell állni ennek az asszonynak a hálaadásának? És azt mondja Isten igéje, hogy Jézus világossá tette az asszonynak, hogy mi legyen az ő hálaadása. És ezt úgy fejezi ki, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Tehát mi legyen a mi hálaadásunk? Az, hogy menj el, és többé ne vétkezz. Tehát Isten, amikor hálaadásra gondol, és amikor arra biztat bennünket, hogy hálát adjunk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon is gyakorlati módon szereti a mi hálaadásunkat látni. És így áll előttem a ma esti téma is, ugye, amikor arról olvasunk, hogy legyetek ti a ti mennyei atyátoknak fiai. De mit is jelent ez? Az első gondolat, ami előttem volt, az az, hogy hát milyenek is a mennyei atyának a fiai. Hát a Szentírás sok-sok apa és fiú történetet állít elénk, és arra gondoltam, hogy hát ez elég vegyes. Az a sok történet, ami az apákról és a fiakról szól. És néhányat hegyenvítsek, és nem úgy, hogy rendszerezzem ezeket a gondolatokat, inkább egy kicsit szétforra, de hogy lássuk azt, hogy milyen is lehet egy apa, az atya és a fiúnak a kapcsolata. Az első gondolatom az Józsefre terelődött, ugye, amikor arról olvasunk, hogy ha valakiben örvendezett az ő édesapját, az József volt. És ezt világossá is tette abban, ahogy bánt vele, ahogy tanította őt, ahogy körülvette, ahogy a szép köntöst adta neki. Tehát, hogy gyönyörködött az ő fiában, mert engedelmes volt, mert odafigyelő volt, mert kereste az apjának az akaratát. Tehát ez egy olyan apa és fiú kapcsolat, amire úgy nézhetünk, mint példa. De akkor eszembe jutott Dávidnak a életéből az, amikor az ő fia Absalom ellene támadt, és ugye el akart őt a tróról távolítani, még az életére is tört, és arra gondoltam, hogy hát ilyen fiú is van, amikor az életére tört. Aztán ez nagyon kedves történetem, ami nekem mindig olyan meghatóan jut eszembe, amikor Ábrám kész feláldozni az ő fiát, Izsákot, és a Szentírás mond egy nagyon szép gondolatot, amikor azt mondja, hogy is mentek ketten együtt. És lenne az olyan szép gondolat, hogy egy apa és egy fiú, aki együtt megy. És arra gondolom, hogy milyen kevés ilyen életutat tudunk, ahol az apa és a fiú együtt megy. És nem csak gyerekkorban, mert általában szeretjük, legalábbis gyerekkorban mindig úgy mondjuk el ezt a történetet, hogy a kicsi, ugye, Izsák, de hát itt nem egy kicsi gyerekről volt szó, nem egy 3-4 éves vagy 10 éves kisfiúról, hát egy fiatal emberről volt szó, aki abban a helyzetben is ment az apjával, és bízott az apjában. Hát milyen szép az, amikor egy fiatal ember talán már a kamaszkoron túl volt, és mégis így nézett az apjára, hogy megyek vele együtt, mert jónak látom az ő útját. Aztán eszembe jutott Hofni és Fineás története, ugye Éli főpapnak az életéből, amikor azt látjuk, hogy milyen szomorúan látja Éli az ő fiait, mert hát az ő életük nem volt olyan, ami kedves lett volna Istennek, de megbotránkoztatott sok-sok embert. És végül még egy történetet hadd mondjak el, ez az Új Szövetségből, amikor Pál apostol arra azt mondja Timóteusnak, hogy olyan jó látni azt a képmutatás nélküli hitet, ami volt a te nagyanyádban és volt a te anyádban. Szóval, hogy milyen gyerekek vannak a Szentírásban? Milyenek azok a fiak, akiről Isten igéje beszél? És hát nekem az jutott eszembe, hogy első gondolatként, hogy és én milyen fiú voltam. Most, amikor jöttünk fölfelé a Nyíregyházáról az autóba, a gyerekeim megkérdezték tőlem, hogy apa, te mikor kezdtél el dohányozni? És meddig dohányoztál is? Nem szeretik ezeket a kérdéseket, én sem szeretem, és szeretek ki térni a válasz alól, de nem azért, mert nem vállalnám azt, hogy milyen voltam. És sokszor gondolok arra, hogy mennyi szomorúságot okoztam a szüleimnek az én életemmel, de amiért nem szeretek ezekre válaszolni, nem azért, mert nem akarom nekik megmondani, és rossz példát akarok mutatni, hanem az a gondolat, amit így olvasunk a Szentírásban, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében mindezeket cselekedtük. Igen, nem vagyok rá büszke, és nem szívesen beszélek róla, és inkább szívesebben beszélek azokról az időkről, amikor Isten megragadott és új élettel ajándékozott meg, és amikor azt láttam, hogy a szüleim is megbékéltek először azzal, hogy én keresztényé lettem, megtértem, aztán pedig látták azt, hogy micsoda változás lett az életemből. És erre inkább büszke vagyok, ha büszke lehet az ember valamire, mint arra, hogy amit én régen elkövettem, elég volt. Nem ez a lényege, hanem az, hogy igen, milyen gyermekévé lettem én szüleimre, szüleimnek. De amit ebben a történetben és ezeknek az embereknek a történetéből láthatunk, hogy bármilyenek is voltak ezek a gyermekek, és bármilyen voltam én annak idején, aki tényleg sok szomorúságot okoztam a szüleimnek, de egy dolgot mindig tudtam, és ez pedig az, hogy ők mindig a gyermeküknek tak, és mindig a gyermeküknek neveztek. És nem változott meg azzal semmi, hogy én milyenné váltam. Szomorúak voltak, de a gyermekük maradtam. És jut eszem, hogy Máté Szalkán egy időben járt, egy idős néni, már 90 év fölött volt, és hát nagyon rosszul bánt vele a fia, aki ott élt vele, elég is kisiklott az élete, alkoholista lett, és többször jött el az Isten tiszteletre úgy, hogy kék, zöld, foltos volt, és mondta azt, hogy hát a fiam megint részegen jött haza és megvert. És mindig mondtuk a többiekkel, de hát ne engedje be, amikor részeg, ne engedje haza, hát az övé a ház. És akkor hallgatott bennünket, és akkor mindig azt mondta, hogy na de hát a fiam. És megértettük. És akkor onnantól kezdve hiába próbáltunk, hogy már nem is mondtuk a többi idős nénivel, hogy mit kell csinálnia, megértettük, hogy de hát a fia, az én fiam. És bármilyen, én akkor is szeretem őt, és akkor is mindent megteszek érte. Tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Minden ember Isten gyermeke. Vannak különböző gyermekek, vannak jobbak, rosszabbak, de mind Isten gyermekeink vagyunk, mert Isten az, aki teremtett bennünket. Az emberek azt gondolják, és én számomra ez mindig egy nagyon fontos dolog és gondolat, hogy azt gondolják az emberek, hogy mi vagyunk azok, akik befolyásoljuk a szülést vagy a születést. És hát nyilván bizonyos tekintetben igen, de én azért olyan sokszor gondolkodok el azon, hogy az emberek eldöntik, hogy most gyereket vállalnak, most gyerekünk lesz, és nem lesz. És hiába próbálják, nem születik meg. Máskor pedig eldöntik, hogy nem akarnak, és megszületik. Tehát, hogy ki az, aki mindezeket adja? Ki az, aki a mi mennyei atyánk? Persze, emberek vagyunk, tudjuk azt, hogy megvannak ennek a útjai, módjai, de akkor is azt mondja Isten igéje, hogy Isten az, aki mindezeket adja. Ő az, aki teremt bennünket. Nagyon világosan beszél Isten igéje arról, hogy amikor még meg se születtünk, még az anyamében sem voltunk, Isten már tudott rólunk. Hát ő az, aki teremtett bennünket. És az ő teremtésén alapul az én életünk. És persze vannak Istennek jó is, rossz, igazak és hamis gyermekei, akinek tud örülni, és van, akire szomorúan néz, de mindegy, hogy milyenek vagyunk. Isten mindenkire gyermekjeként néz. és azt mondja Isten igaz igéje, hogy ő felhozza az ő napját mind a gonoszoknak is, mind az igazaknak, és esőt ad az igazaknak is, esőt ad a hamisaknak is. Isten nem személyválogató. Nagyon sokszor elgondolok, Júdás történetén emlékezzünk csak ott a elárultatás történetére, amikor az Úr Jézus az utolsó vacsorán együtt van a tanítványokkal, és olyan érdekes arra gondolni, hogy azon a vacsorán, ami a legfontosabb része az Úr Jézus életének a tanítványokkal való kapcsolatában, amikor összegyűlnek, és ugye készül arra, hogy elárulják, készül arra, hogy milyen halállal kell meghalnia, és azon gondolkodtam, hogy azon a intim és nagyon közel lévő emberekkel való közösségben ott lehet egy Júdás is. Nem mondja neki az Úr, hogy Júdás, én tudom, hogy mit akarsz. Ne legyél itt. Nem, ott volt. És az Úr ugyanúgy adta neki a kenyeret, ugyanúgy mellette volt, de azért megmondta, hogy tudom, hogy te el fogsz árulni. De mégis ott lehetett mellette. Hogy milyen csodálatos dolog az, hogy Isten hogyan viszonyul az emberekhez. Bár fájdalmas volt neki, bár szomorú volt miatta, de mégiscsak fontos volt számára. Hogy emlékezzünk csak a tékozló fiú történetére, amikor azt látjuk, hogy milyen fájdalmas lehetett az apának, akinek el kellett engedni a tékozló fiát, de amikor hazajött, akkor milyen nagy szeretettel fogadta őt vissza, megcsókolta, átölelte, a legszebb ruhát adta neki. Tehát, hogy milyen a mennyei atya, milyen az a szeretet, miért? Emlékezzünk csak arra a kis történetre, amit az Úr Jézus elmondott a Máté 10-ben, amikor azt mondja, hogy két fillérért, két verebet meg lehet venni, nagyon kevés kis pénzért, és azt mondja, hogy de azok közül egyik sem esik le az Úr akarata, vagy tudta nélkül, és azt mondja, hogy ti ezektől a verebektől drágábbak vagytok. Tehát, hogy milyen drágák vagyunk mi az Úrnak, és ezt a szót szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy drágábbak vagytok. Tehát mindentől drágábbak vagyunk mi az Úrnak. Miért? Mert szeret bennünket, és azért, mert az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy odaadta értünk az ő egyszülött fiát ott a kereszten. De a kérdés, ami fölmerülhet bennünk, hogy tudatában vagyunk-e annak a mindennapokban, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És azt kell mondanom, hogy sokszor nem. Nem vagyunk tudatában, nem igazán gondolunk arra, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És azt mondja itt az Úr Jézus, hogy ti legyetek a mennyei atyátoknak fiai. Sokszor úgy érzem, hogy ez nem más, mint Isten emlékeztetni akar bennünket, hogy mi kihez is tartozunk. Emlékeztetni akar bennünket arra, hogy hozzá tartozunk, és emlékeztetni akar rá, hogy ez mire kötelez bennünket, hogy mi ő hozzá tartozunk. Igen, nem egyszerű dolog. Nem könnyű dolog az, hogy az ember mindig rá kell, hogy ébredjen arra, hogy én valakihez tartozom, és ez kötelez engem valamire. De legyetek ti a mennyei atyátoknak fiai. Miben nyilvánul meg az, hogy mi Isten, vagyis a mi mennyei atyán fiai vagyunk? Azt gondoljuk, hogy az Istenhez való kapcsolatunkban. Szeretem őt, elmondom mindenkinek, hogy ő nekem az én mennyei atyám, de ezek sokszor olyan üres szavaknak tűnnek. Miért mutatkozik meg az, hogy mi Isten atyánknak nevezzük? Mindig eszembe jut az, azért nem szeretek erről beszélni, mert egyébként is itt vannak most a gyermekeim, emlékszem arra, hogy többször tapasztaltam már meg több gyerekemnél, hogyha valamit kellett venni, akkor azt mondták, hogy apa, vegyük meg. És mondtam, hogy de hát sokba kerül. Na de hát nincs ennyi pénzünk, dehogy nincs, hát gyújj be a pénztárcába, a kisebbek még ezt mondták, hogy gyújj be a pénztárcába és vegyük meg. Most már a nagyobbak azt mondják, hogy menjünk oda az automatához és vegyünk ki pénzt. Ugye? És hiába mondom nekik, de hát ez nem attól függ, hogy nekem van-e kártyám és az automatába bedobom, és akkor megveszünk azt, amit ő gondol, mert nem ezen múlik. De ők ilyen természetesnek vették, ugye a nagyobbak, amikor még csak pénztárca volt, és nem voltak ilyen kártyák, hogy hát az olyan természet, nyissuk ki a pénztárcát, és vegyük meg, ez olyan egyszerű. Most meg dugjuk bele az automatába, és akkor vegyük ki, éppen nem régen mondta az egyik gyerekem, hogy ó, hogyha apa idadnád azt a kártyát, akkor én elmennék, és kiszedném az összes pénzt. Hát, ha ez így működne, de így látni kell ezt a talán együgy, de mégis szerethető magatartást, amit látunk, hogy bíznak abban, hogy amit az atya, amit az apa, apától elvárunk, azt ő meg tudja cselekedni. Ugye ez egy olyan természetes dolog számukra, hogy tegyük meg. Mi az a bizalom, ami a gyermekben van? És valahogy azt érzem, hogy amikor Isten azt mondja, hogy legyetek a ti atyátoknak fiai, Jézus, amikor erről beszél, akkor ezt a bizalmat szeretné a szívünkre helyezni, hogy én megbízok benne, és visszatérve egy kicsit, ugye Ábrahám és Izsák történetére, ott látjuk ezt a nagy bizalmat, hogy mentek ketten együtt, hogy én bízok az én atyámban. És megbízok abban, hogy amit ő az én életemben akar, az a legjobb. Ahogy a Zsoltár író mondja, hogy te fogod az én jobb kezemet. Ez az, amikor Isten igéje azt mondja, hogy legyetek a ti atyátoknak a fiai. Miben mutatkozik meg, hogy én ő hozzá tartozom? A másik dolog, amiben megmutatkozik, és erről itt az Úr Jézus világosan beszél is, amikor azt mondja, hogy abban mutatkozik meg, hogy én az atyám fia vagyok, hogy ugyanaz az indulat van az emberek felé, mint amilyen indulata van neki az emberek felé. És emlékezzünk csak arra a történetre vissza, amikor a tékozló fiú történetében az otthon maradt fiú megszomorodik az apára, vagy a testvérére, és azt látjuk, hogy haragszik, mert ugye valamit nem kapott meg. Hogy miért van az apám, hogy te mindent odaadsz annak a tékozló fiúnak? És arra gondolok, hogy milyen szűkkevő a mi szeretetünk. Az atya olyan tágra nyitja a szívét felé, mi pedig olyan szűkre zárjuk be a szívünket a másik ember felé. Ugye, ahogy Jézus mondja is, és persze szeretjük mindig azt mondani, hogy persze a képutató farizeusok, akik, és a vámszedők, akik csak azt szeretik, akik őket szeretik, de hát mi is ilyenek vagyunk. Hát hányszor veszük észre, hogy persze mi is csak azokat szeretjük igazán, akiktől kaphatunk valamit, és azoknak adunk, akiktől visszavárhatjuk azt, hogy majd ők is adnak valamit, és olyan ritkán nyitjuk meg a szívünket azok felé, akikről tudjuk azt, hogy ők soha nem fogják azt visszanozni. Hogy a mi szeretetünk sokszor olyan szeretet, amit visszavárunk. És úgy gondoljuk, hogy majd ezt valamilyen formában fog a mi életünkben kamatozni. És lehet, hogy nem gondolunk akkor rá, de a szívünkben mindig ott van. És Jézus pedig arról beszél, hogy az a szeretet, ami az atyában van, az nem számító szeretet, hanem az a nyílt, a teljesen odaadó szeretet, amivel az emberek felé és felénk is odafordul. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát, mennyire tudunk mi tökéletesek lenni? egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ez az ige arról szól, hogy Jézus világossá teszi azt, hogy legyetek. És ez az egyszer, hogy legyetek, és hogyha ezt mondja, akkor ti tökéletessé váltok. És én akkor azt mondtam neki, hogy persze, de nem szabad az embernek arra gondolni, hogy majd a szavak fognak bennünket megváltoztatni, majd legyetek. Az ördög is azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Ugye? Nem erről szól, hogy mi tökéletessé tudunk lenni, abban az értelemben, amiben az Atya tökéletessé tudott lenni. De lehetünk és igyekezhetünk arra, hogy legyünk az Atyák, mennyei Atyánk fiai, vagyis egyre jobban hasonlóvá vágyunk ő hozzá. És ez pedig hogyan lehet? Úgy, ha megbízunk ő benne, ha oda tesszük a mi életünket Isten kezébe, és engedjük, hogy ő teljesen átformáljon bennünket. Megint visszatérve a végére, tulajdonképpen Ábrahám és Izsák történetére, azt kell látni, hogy ott közöttük olyan mély lelki kapcsolat volt, ami Izsákot olyanná tudta formálni, mint Ábrahám, és ezért tudtak együtt menni. Nem lettek egyformák. Két különböző ember volt. Mindenki egy kicsit erőtelen is volt. Igen, nem lett teljesen tökéletes, és visszamehetünk teljesen tökéletesek. De hogyha mi odaszálljuk Istennek a mi életünket, ha bízunk ő benne, akkor az ő szeretete képes bennünket átformálni. És igenis, ha nem is érjük el azt a tökéletességet, ahogy Pál is mondja, én nem mondom, hogy elértem volna azt, hogy tökéletes lenni, de igyekszem olyanná lenni. És én azt gondolom, hogy az Atya annak örül legjobban, amikor azt látja, hogy ez a változás elkezdődik az életünkben, és ez a változás folyamatosan véghez megy. Mindaddig, amíg egyre jobban hasonlóvá nem leszünk ő hozzá, legyetek ezért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes. És hogyha erre törekszünk, akkor azt gondolom, hogy a legnagyobb hálaadás, aminek Isten örül, az ez a változás, amit ő képes a mi életünkben elvégezni. És hogyha mi erre törekszünk, nincsen attól tökéletesebb hálaadás. És én azt kívánom, hogy ebben a értelemben legyünk hálásak, mert Isten gyermekévé fogadott bennünket, háta mögé vetette a mi bűneinket, és mindvégig mellettünk van, hogy olyanná legyünk, mint ő tessé, mert neki ez a célja a mi életünkkel. Hát azt kívánom, hogy Isten ebben áldjon meg bennünket. Amen.
A 312-es ének 5.